Jó együtt lenni veletek, ahogy Dávid is beszélt egy kicsit, meg bátorított minket, meg a Beni is, ahogy most beszélt. Én azon gondolkoztam, hogy egy hét alatt mennyi minden történik így velünk, nem? Hogy Beni is mondta, hogy ugye a világban különböző impulzusok érnek bennünket, és sok minden történik tényleg a lelkünkben, és jó ragaszkodni a hitünkhöz, meg jó ide visszajönni és megerősödni, mert igazából erre nagyon nagy szükségünk van, hogy halljuk. És tudom, hogy mindannyiótoknak van, feltételezem, vagy gondolom, egy személyes kapcsolata Istennel, és tanulmányoztok egyedül, de olyan áldás együtt is tenni ezt, és együtt gondolkozni, tényleg együtt áment mondani dolgokra, amiket Isten ad nekünk. És erre nagy szükségünk van, hogy együtt is folyamodjunk hozzá, meg együtt is nézzük meg, hogy miről van szó, együtt is bátorodjunk tényleg a hitünkben. Mert olyan, mint a, tudjátok, mint a tábortűz, hogyha egy kis faág van egyedül, és az ég valahol, az nem ad olyan meleget, meg olyan tüzet, mint hogyha együtt össze van pakolva az a tábortűz, igaz, úgy, ahogy van, meg van rakva, és ott sok fadarab van benne, hogy ilyen a mi közösségünk is, hogy együtt bátorodunk a hitünkbe, együtt erősödünk. És igen, és csak tényleg ezen gondolkoztam, hogy mennyi egyéb impulzus ér bennünket, mennyi más közösség vagy közegben vagyunk, és kell ébren tartanunk a hitünket, de Istennek volt egy gondoskodás a gyülekezetben tényleg arra, hogy ez így ne érjen véget, meg tudatosan készülünk erre, hogy ide jöjjünk, tudatosak vagyunk afelől, hogy erre szükségünk van, és itt vagyunk vasárnapról vasárnapra, igaz, és ez egy nagyon nagy áldás, egy nagy lehetőség arra, hogy bátorodjunk a szívünkben. Ja, úgyhogy köszönjük, Urunk, neked ezt a lehetőséget, köszönjük most a közösséget a te szavadban, abban, amit te mondtál, amiket te adtál elénk, gondolatokat, köszönjük a hitnek az ajándékát, ami szintén egy ajándék tényleg, hogy te kavarod fel a szívünkben azt, hogy megbízhatunk abban, amit tőled tudunk, amit rólad tudunk, amit megértettünk a kijelentéseidből. Köszönjük neked, hogy ez annyira más, mint amiben egyébként élünk, ami egyébként ér minket, de annyira feltöltő és bátorító is tényleg a számunkra, azért jövünk, azért vagyunk most itt is a lábaidnál, és csak kérlek, Uram, hogy te hozd elő, amit te szeretnél, használd ezt az időt, amit adunk neked erre, hogy halljunk a te ígédből. Áld meg a testvéreinket, akik nem lehetnek most itt, imádkozunk értük is, te erősítsd őket, tartsd meg őket a hitben, imádkozunk a pásztor Csabáért, Urunk, kérünk, hogy neki felépülés, mielőbb, Uram, áld meg őt, az egész családjukat, és a budapesti gyülekezetet is kérünk, hogy te tartsd a kezeidben, te áld őket. Te nevedben kérlek. Amen. Amen. És ha nem bánjátok, egy fortyűzet is van. Gyorsan ide feljöttem, de kitikkadtam egy kicsit. Oké. Én nem fogok újabb igerészt elővenni az apostolok cselekedetéből, de az első fejezetből megint elolvassuk azt a pár verset, amit a múltkor olvastunk. És igazából amiről beszélni szeretnék, az lenne, hogy kik vagyunk mi, mint a gyülekezet. Tehát ott az identitásukat kapták meg az első gyülekezetben, de nem is tudták még ebben az időpontban egyébként, később is, ez csak később világlott ki, hogy mi is a gyülekezet. És csak ezen gondolkoztam így a héten, és erről szeretnék nektek beszélni. És nyilván, ahogy mondtam, bizonyára van nektek is gondolatotok mindezekről, de most az enyémet fogjátok meghallgatni. Oké. Első könyvemet írtam, Teofilusz, mindazokról, amiket kezdett Jézus cselekedni és tanítani. Mind a napig, amelyen fölvitették, minek utána parancsolatokat adott a Szent Szellem által az apostoloknak, akiket választott magának. Kiknek az ő szenvedése után is sok jel által meg is mutatta, hogy ő él. 40 napon át megjelenvén nekik és szólván az Isten országára tartozó dolgokról. És velük összejövén meghagyta nekik, hogy el ne menjenek Jeruzsálemből, hanem várják be az atyának ígéretét, melyet úgymond hallottatok tőlem, hogy János ugyan vízzel keresztelt, ti azonban Szent Szellemmel fogtok megkereszteltetni nem sok nap múlva. Mikor azért azok egybegyűltek, megkérdezték őt mondván, Uram, vagy nem ez időben állítod-e helyre az országot Izraelnek? Mondta pedig nekik, nem a ti dolgotok tudni az időket vagy alkalmakat, amelyeket az atya a maga hatalmába helyeztetett. Hanem vesztek erőt, minek utána a Szent Szellem eljön rátok, és lesztek nekem tanúim, úgy Jeruzsálemben, mint az egész Judeában és Samáriában és a földnek mind végső határáig. És mikor ezeket mondotta, az ő láttukra felemelteték, és felhőfogá előtt a szemeik elől. És amint szemeiket az égre függesztették, mikor ő elment, íme két férfiú állott meg mellettük fehér ruhában. Kik szóltak is? Galileai férfiak, mit álltok nézve a mennybe? Ez a Jézus, aki fölvitették tőletek a mennybe, aképpen jön el, amiképpen láttátok őt felmenni a mennybe. Akkor megtértek Jeruzsálembe a hegyről, amely hivatik Olajfák hegyének, mely Jeruzsálem mellett van egy szombatnapi járóföldre. És mikor bementek, felmentek a felsőházba, ahol szába voltak Péter és Jakab, János és András, Filip és Tamás, Bertalan és Máté, Jakab az Alfeus fia és Simon az Zelóta és Júdás a Jakab fia. Ezek mindjárt egy szívvel, lélekkel foglalatosak voltak az imádkozásban és a könyörgésben az asszonyokkal és Máriával, Jézusnak anyjával és az ő atya fiaival együtt. És amin én gondolkoztam így ezen a héten, így ennek az ige résznek kapcsán, meg így a gyülekezet kapcsán, hogy itt nem látsz egy programot, nem látsz semmilyen olyan dolgot, ami megfogható lenne, hogy tudjátok, hogy a világban szervezik magukat az emberek nagyon sokféleképpen, igaz, van mindenféle cégek, meg politikai pártok, meg nem tudom, emberi szervezetek, amiknek az élete sokszor úgy történik, ugye vannak meghatározott célok, amit ezek az emberek együtt akarnak csinálni, aztán ezeket elmesélik egymásnak, meg megerősítik magukat ezekben a dolgokban, és aztán azok mennek ugye így, mint egy ilyen gépezet így a maguk útján, valamikor jobban működik, valamikor kevésbé, de a gyülekezet az egy nem ilyennek tűnő dolog, és megnézed, hogy tényleg, amit a Dávid mondott arról, hogy az Úr Jézus elhívta ezeket az embereket, hogy vele legyenek. Hogy erre hívta el a tanítványt, hogy vele legyenek. És ez egy nagyon érdekes dolog, mert utána felmegy a mennybe, és nincs is jelen fizikailag. Igaz? Erről olvastunk itt most, hogy csak a Szellem által tud velük lenni, amit majd ugye itt megígért, hogy ki is tölt rájuk. És a hitnek, meg amiről Benni beszélt, hogy a hitnek a gyakorlata az erről szól a gyülekezet számára, hogy hitáltal vagyunk közösségben azzal, aki a gyülekezetnek a feje, meg a legfontosabb szereplője, ugye az Úr Jézus Krisztus maga, hitáltal vagyunk vele közösségben és kapcsolatban a Szellem által. És nem adott nekik programot. Nem mondta azt, hogy tudjátok, egy év múlva ez lesz, két év múlva az lesz, az a tervem, hogy így meg úgy fognak történni a dolgok. Nem volt egy ilyen látás odaadva, hogy most akkor ez fog történni, és utána az fog történni. Nem tudtak kikalkulálni semmit előre, igaz? És itt sem volt probléma, hogy megkérdezték, ugye, hogy most lesz az, hogy helyreállítod a királyságot Izraelnek? Most fog történni ez, amit itt tudtak úgy a Bibliából, hogy úgy kb. Mi? Minek kéne most következnie? És az Úr nem mondta nekik, hogy nem most lesz, de majd így lesz, meg úgy lesz, hanem annyit mondott, hogy ez most nem a ti dolgotok. Nem, most lehet, hogy gorombán mondom, de így mondta nekik azt, hogy nem a ti dolgotok, hogy erről most kutakodjatok, hogy ez hogy lesz, hanem az a dolgotok, hogy menjetek Jeruzsálembe vissza, ugye az Olajfák hegyéről, ahol ők voltak, menjetek vissza, és várjátok meg az atya ígéretét, ami a Szent Szellemről szólt. És nekem ez annyira érdekes, mert ezek szerint, és utána, ahogy olvassuk, hogy az első dolgokat, amik történtek közöttük, ezek szerint nem az a legfontosabb nekünk, hogy mi tudjuk mindig, hogy mi hogy fog történni, meg mi a következő lépés, meg mi ezzel vagyunk elfoglalva, ugye egyfolytában, ahogy éljük az életünket, és egyáltalán nem haszontalan, tehát ne gondoljátok, hogy én most ilyen holdbéli életet akarok nektek így eladni, hogy tehát a földön járunk, igen, és értjük a tervezésnek a jelentőségét, meg értjük, hogy ezek fontos dolgok, amiket meg kell tenni, de az Úrnak a legfontosabb az volt, hogy vele legyenek, ahogy Dávid mondta. És ráadásul az itt a szellem által, tehát nem is fizikai valóságában, mert az Úr Jézus itt arról olvastunk, hogy felment a mennybe, felvitetett a felhők közé. És ez egy titka a mi hitünknek, vagy egy titok a gyülekezettel kapcsolatban szerintem, hogyha ezt megértjük, hogy mi a legfontosabb része. És ezért volt az, hogy amikor ugye visszamentek Jeruzsálembe, az imádkozással voltak elfoglalva. Tehát gyakorolták azt a közösséget az Úr Jézussal, amit ő meghagyott nekik, hogy legyenek vele közösségben. És csak azon gondolkoztam, hogy tényleg a kereszténység története is, meg a mi kultúránkban van egy csomó dolog a kereszténység körül így kiépítve, ilyen intézményesített hit gyakorlatilag, igaz, ilyen liturgiák, meg stratégiák, meg mindenféle, amiket nekünk tanítottak, akár bibliaiskolába, vagy tanultunk, hogy ugye hogy működik a gyülekezet, meg hogy vannak dolgok, meg ilyenek. De igazából nem ezek a legfontosabb részei, vagy nem ez a legfontosabb, igaz? És csak ezen gondolkozom, hogy milyen egyszerű volt az ő hitük, vagy amit kaptak így úgy, mint küldetést az Úr Jézustól, mert igazából még ugye a zsidóknak az élete be volt szabályozva törvényekkel. Erről szólt az életük, hogy meg volt mondva, Mózes leírta, mit kell csinálni, hogy kell csinálni. Utána voltak okos emberek, akik ezt még ott értelmezték nekik, hozzákapcsoltak még egy jó pár könyvet a saját értelmezésükkel. Ezek voltak a farizeusok, igaz? És erről szólt az életük, hogy mikor, minek, hogy kell történnie. Értitek? És ehhez a gondolkozás módhoz képest, amiben ők fölnőttek meg, amiről szólt az egész kultúrájuk, meg az Isten tiszteletük, ehhez képest az Úr Jézus meg ilyen holt lazán azt mondja, hogy ti vagytok a gyülekezet, új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást. És ez volt a parancsolat, az egyetlen parancsolat, igaz? Mert egyébként a törvény is, ugye ő értelmezte a törvényt, azt mondja, hogy a törvény is ebben a két dologban csúcsosodik ki. Szeresd az Urat, a te Istenedet, és szeresd fel a barátodat, mint magadat. Igaz, és az Úr Jézus leegyszerűsítette teljesen ezt az összes emberi gondolatot, meg rendszert, meg felépítményt, meg nem tudom mit, és mint a faék azt mondta, hogy ilyen egyszerű. Szeresd az Urat, és szeresd fel a barátodat, mint magadat. Igaz? És ez volt a parancsolat a tanítványoknak. Ez volt az új parancsolat. És azon is gondolkoztam, hogy itt is ezt látjuk, hogy nincsen kidolgozott terv. A terv ott van Isten elméjében, meg Isten gondolatában, de nem attól lesz jó nekik, hogy ők azt mind tudják, és kiagyalják, és megcsinálnak ilyen-olyan, hanem hogy az Úr arra hívta őket, hogy egy hitbeli kalandban legyenek ott vele. És az apostolok cselekedetei egyébként, ahogy leírja a történéseket, az csak egy kicsi hányada azoknak, mindazoknak, amiket az Úr cselekedett egyébként. Mert az apostolok cselekedetei igazából az Úr Jézus Krisztus cselekedetei rajtuk keresztül, ami folytatódott tovább, és a mai napig folytatódik a gyülekezetben. Hogy ezek az emberek tényleg egy hitbeli kalandra lettek elhívva, amiben nem látták előre, hogy mi fog történni, és Isten tudta őket vezetni. És ennek nagyon fontos része volt tényleg ez, hogy imádságban ő előtte voltak, itt, ahogy olvastuk. Ez volt a terv. Ez volt a terv, hogy legyenek imádságban Isten előtt, hogy tudhassa őket használni. És emlékeztek, hogy olvastuk nyilván sokszor ezeket a történeteket, de hogy voltak ilyen elemei, hogy, hogy a Pál apostol eltökélte, hogy ő Ázsiába akar prédikálni, ott akar betörni az evangéliumot, most ilyen hangzatosan mondom, nem tudod, hogy ott van neki dolga, és aztán érzékenynek kellett lennie a Szent Szellemre, meg a körülményekre, amikor azt mondta, hogy nem most. és úgy került az evangélium Európába, igaz, Görögországba ment, és Ázsiába később, Kis-Ázsiába később tért vissza, és alapította meg az efézusi gyülekezetet, meg a többi. De ez egy nagyon érdekes, hogy érzékenynek lenni Isten jelenlétére és az ő gondolataira, hogy erről szólt, hogy várják meg a Szent Szellemnek az ígéretét ott a felső szobában, és imádkozzanak. És nem voltak nagy tervek. És lehet, hogy ezt a történetet most nem olvassuk el, csak így az első mozzanat is, ami ott így benn van, hogy emberileg ők azt gondolták, hogy 12 apostolnak kell lenni, ugye Júdás kiesett a Pixisből, akkor kell gyorsan valakit a helyébe hozni a képbe, és akkor a következő történet egyébként az ugye, hogy ott Mátyást megválasztják. És nem tudom, hogy ez a Szent Szellemtől volt-e, vagy nem, mert ugye akkor még nem szállt le rájuk a Szent Szellem. Az később történt a második fejezetben, de Isten ezt is használta. Tehát, hogy nekem ez annyira ámulatba ejtő különben, hogy Isten úgy használta ezeket az egyszerű embereket, ahogyan voltak. És Isten nem bizonytalan afelől, hogy ránk, vagy rájuk bízta az evangéliumot, ugyanúgy, ahogy ránk. Tudjátok, hogy az ő munkáját, ami pedig így belenézünk, és ez egy ámulatos munka, ez egy hatalmas munka, az egész világ evangelizációja. Tudjátok, ez ki képes erre? De hogy nem volt ilyenfajta gondolkodás, nem erre hívta őket, hogy ők agyalják ki, meg ők majd most így kiterveljék, meg megértsék a végéig, hanem Isten csak így rábízta magát az emberekre ilyen módon, az első gyülekezetre. És engem ez ámulatba ejt a mai napig, hogy tudjátok, hogy Isten nem bizonytalan. Vagy ő nem... Igen, tehát ő annyira bízik a saját munkájában, meg abban, amire ő képes, hogy ő neki az belefér, hogy mi nem értjük, meg félreértjük, meg másképp értjük, meg ilyen-olyan hülyeségeket is csinálunk, hanem teljesen biztos ez ő saját munkájában. És nem volt neki más gyülekezet. Az első gyülekezet az a 12 ember volt gyakorlatilag, igaz? Meg az ő utána, akikkel ők találkoztak, stb. Tehát Istennek nem volt B-terve, hogyha ez a 12 ember elszúrja, vagy tudjátok, hogy nem volt ilyen. Ő tudta, hogy mi az a munka, amit ő el fog rajtuk keresztül végezni, és meg is tette. És voltak benne félreértések, és voltak benne, mit tudom, én most csak gondolok, ugye, hogy nem értették a tanítványok se, hogy miért vagyunk mi mások, mint a zsidók, vagy hogy van ez. Emlékeztek, és akkor ott volt a nagy zsinat, amikor megbeszélték, hogy akkor mibe állapodnak meg a Pál megértése alapján, meg egyeztették ezeket a dolgokat, és rájöttek, hogy mi mások vagyunk, mi nekünk egy teljesen más elhívásunk van, mint a zsidóknak, mint népnek. De ez is így az idők során, ott az első 30-40 évben a gyülekezet történetben tisztultak ki ezek a dolgok. És Istennek ez nem jelentett problémát, úgymond. Vagy tényleg a János apostol, meg a Péter is ugye harcolnak az eretnekségekkel, különböző gondolatokkal, amik bejöttek a gyülekezetbe. De egy egyszerű hiten alapult az egész, amit Isten eléjük adott, és amit az Úr Jézus meghagyott nekik. És csak gondolkoztam ezen is, hogy igen, tehát ezek Jézus nem hagyott meg nagy liturgiákat az egyháznak. A kettő volt ugye, amit mondott, az egyik az úrvacsora, amit most fogunk venni, a másik pedig a bemerítkezés, hogy a nagy missziói parancsban az van benne, ugye, hogy menjetek és tegyetek tanítványa minden népeket, megkeresztelve őket az Atya, a Fiú és a Szent Szellem nevébe. És ennyi. És aztán, ahogy majd olvassuk tovább az apostolok cselekedeteit, ott lehet látni, hogy az első hívőknek az élete tényleg ebben az egyszerűségben zajlott. Tehát ott voltak nap, mint nap, képzeljétek el, hogy úgy minden nap ott voltak együtt Jeruzsálemben, a templomban, mert nem tudtak jobbat, hogy hova is menjenek, ugye ott gyülekeztek össze, ott történtek a dolgok, és naponként együtt voltak, imádkoztak, és aztán emlékeztették egymást arra, amit az írás mondott az Úr Jézus Krisztusról, emlékeztek arra, amit ő maga mondott, ugye magáról, meg amiket cselekedett, és ez volt az ő hitéletük. Tehát most csak azért mondom ezt, mert tényleg nekünk annyiféle dologgal tele van a fejünk a kereszténységet illetően, meg egyéb, de a mi hitünk az egy nagyon ámulatos és egyszerű dolog. És az, a lényege az ugye az, hogy a gyülekezet Krisztusnak a menyasszonya. És most volt egy esküvőn 2 héttel ezelőtt, és gondolkoztam az esküvőn, és gondolkoztam azon, hogy és lehet, hogy rákanyarodok az úrvacsorára egy kicsit így, de itt van megint ennek az egyszerűsége, van a nagyszerűsége, hogy az Úr Jézus az utolsó vacsorán gyakorlatilag egy eljegyzést hozott az ő menyasszonyával. Nem tudom, hogy tudjátok-e ezt, meg néha beszélünk róla, most se fogom részleteiben mint kibontani, de mi az ő menyasszonya vagyunk. Emlékeztek, hogy Ádám oldalából vette ki Isten azt az oldalbordát, amiből Évát megteremtette. És ez a kép a Bibliában igazából azt mondja a Pál, hogy ez Krisztus és a gyülekezet kapcsolatáról szól. Hogy a házasságot maga Isten úgy alkotta meg, hogy az egy kép erről, amiben mi most benne vagyunk. Az Úr Jézus Krisztus menyasszonyaként. Mert az ő oldalából vétettünk ki, amikor a kereszten meghalt, értünk. Ő neki meg kellett halnia, értünk. Volt egy operáció, igaz? És így lett nekünk életünk. Az ő halála által lett nekünk életünk. És aztán, amikor az úrvacsorát szerezte, az egy galileai menyegzőnek volt a liturgiája, és aztán a folytatás is az lesz, hogy csak azon gondolkoztam, amikor a Mimiék is ott voltak az esküvön, hogy miért van az, hogy az esküvőkön... miért van az, hogy az esküvőkön ott az úrvacsora? Mert értem, hogy keresztények vagyunk, és akkor úrvacsorázunk, de hogy miért része ez az esküvőnek? És aztán rájöttem, hogy azért, mert gyakorlatilag az is szövetségkötés. Tehát az úrvacsora az új szövetség, amikor az Úr Jézus odaadta a poharat a tanítványoknak, ez az a kép, amikor a vőlegény a menyasszonynak... hogy mondják ezt magyarul? Propózunk. Megkéri a kezét, vagy megkéri őt. Azok között, a szokások között ez volt, hogy odaadta a poharat neki, ezzel kérte meg a menyasszonyt. És amikor a menyasszony elfogadta, és megitta azt a poharat, ezzel mutatta be, hogy ő elfogadja a szövetséget. Az életre szóló halálig tartó szövetség. Igaz? Az Úr Jézus Krisztus pedig azt mondta, hogy új szövetséget adok nektek az én véremben, igaz? Ez a pohár, vegyétek. És ez a mi szövetségünk ővele, örökké tartó szövetségünk ővele, férj és feleség. Ahogy elválaszthatatlan. Emlékeztek, hogy azt mondja az Úr, hogy amit az Isten egybekötött ember el ne válassza. Hogy a gyülekezet Krisztus menyasszonya, a mi identitásunk, ő benne van, és mi ő benne, és ő mi bennünk van. Ugyanaz a szellem tölt meg bennünket, ugyanaz a szellem ég bennünk, mint az Úr Jézus Krisztusban, ami által feláldozta magát a kereszten. Az a szeretet, az önfeláldozó szeretet. És nem véletlen, ugye, hogy azt mondja, hogy új parancsolatot adok nektek, hogy egymást szeressétek, mert az Úr szeretete bennünk van, képesek vagyunk úgy szeretni, ahogy ő szeret. Nem emberi módon, nem emberi erőből, hanem a szellem által. És a szellem által szeretjük őt, akit nem láttunk. Soha nem láttunk. És vagyunk olyan, mint egy menyasszony, amelyik várja, mert ugye az történt utána, hogy megtörtént a szövetségkötés, és utána pedig majd valamikor jött az esküvőnek a napja. De ez egy hosszabb folyamat volt, és ugye az a kép, hogy a vőlegény elment az atya házához, és ott kibővítette a házat, készített egy helyet, és itt van János 14, ugye az Úr Jézus mondta, hogy elmegyek, és helyet készítek nektek, hogy amikor újra eljövök, akkor elvigyelek, és mindig együtt legyünk. Igaz, és ezt várja a gyülekezet, és nem tudom, hogy ti hogy élitek ezt meg, de én nagyon várom. Tehát én látom az időknek a jeleit a Bibliából, proféciák, és itt is. Tehát az, hogy ő visszajön értünk, ez a gyülekezetnek mindig is a szíve dobbanása volt. Hogy mi vagyunk a mennyasszony, aki őt várja. Tudjátok, hogy úgy élünk az életünk minden napján, hogy lehet, hogy most Jézus visszajön. Lehet, hogy most lesz az, hogy... Mert ez történt, ugye, hogy elment, és amikor visszajött a vőlegény volt, hogy éjszaka közepén jött vissza, mint a tolvaj, emlékeztek, ez a kép, az Úr Jézus használja ezt a képet, hogy mint a tolvaj éjjel jön a vőlegény, és kürtöltek olyankor, megfújták a trombitát, hogy fölébredjen a mennyasszony, mert lehet, hogy aludt éppen, de hogy föl tudjon még készülni. És ilyen a mi készülődésünk, hogy várjuk az Urat, és lehet, hogy az éjszaka közepén, és úgy érezzük, hogy tényleg már nagyon hosszan vártunk, de ő vissza fog jönni értünk. És én nagyon szeretem ezt az egészet, hogy tudjátok, hogy bennünket felkavar az, hogy ki a mi vőlegényünk. Hogy bennünket felkavar az, és izgalomban tart folyamatosan, mert tudjuk, hogy mindjárt lehet, hogy ő jön, az ajtóban van. És tudjátok, hogyha erről nem is divat beszélni, vagy lehet, hogy sokan félnek ezekről beszélni, mert nagyon sok vita van, azzal kapcsolatban, hogy mikor lesz az elragadtatás, meg milyen proféciák teljesedtek be, vagy nem teljesedtek be, és tudom, hogy erről sok vita van, de higgyétek el, hogy erről érdemes beszélni, mert így van az, hogy az a mennyasszony tisztán tartja magát. Így van az, hogy evangélizálunk, hogy elmondjuk másoknak az örömhírt. Hiszen, hogyha már holnap visszajött az Úr Jézus, vagy akár ma, akkor ez az egyik legfontosabb dolog az életünkben, amiről beszélnünk kell, mert utána ítélet következik a világon. Tehát mi elragadtunk minket, ő elvisz, nekünk örömünk lesz vele, mi örökre vele leszünk, de ez a világ, ez egy nagyon-nagyon kemény időszakon fog akkor átmenni. És ennek látjuk az előjeleit. Tehát én nem tudom, de hogyha megnézitek a történéseket a világban, amik történnek, azok már a nagy nyomorúságnak a kezdetére utalnak. Ne legyenek illúzióink arról, hogy mi következik erre a világra. De nem tudom, hogy... Tehát, ja, ezt nem akarom most kirészletezni, de ez egy komoly dolog. Tehát ez komoly dolog. Nem úgy tűnik, hogy bármi is jó irányba haladna a világban. Tehát nekem... teljesen egyértelmű, hogy nem. Úgy, ahogy ezt az ige megmondta. De a vőlegényünk jön. A vőlegényünk jön, és mi az övéi vagyunk. Azt mondja, hogy ugye senki nem jöhet hozzám, csak akit az atya vonz. Hogy mi engedtünk az atya vonzásának, mi igent mondtunk neki, mi felhörpöltük azt a poharat, igaz? És hónapról hónapra emlékeztetjük magunkat arra a szövetségre, amit velünk kötött. És tudjuk, hogy ő komolyan vette. Ő tartja a szavát. Lehet, hogy késedelemnek tűnik nekünk, hogy még nem jött értünk. Lehet, hogy késedelemnek tűnik, hogy ugye még nincs itt. De bármikor bekövetkezhet. És ja, hát csak szeretnélek benneteket ezzel bátorítani, meg fölkavarni, mert szerintem később van, mint gondolnánk. Később van, mint gondolnánk ezzel kapcsolatban. És lehet, hogy gyülekezetként is vagy egyénekként megpróbál bedarálni ez a világ minket, így a maga képére formálgatni. De a mi örökségünk, ami tényleg a miénk, akik mi vagyunk, az ő nála van. És tudjátok, röviden, amikor visszajön az Úr Jézus Krisztus hatalommal és dicsőségben, az ő mennyasszonya vele lesz. Mi vele leszünk. És azt mondja az írás, hogy vele együtt fogunk uralkodni ezen a földön. az ő képviseletében, és áldás leszünk. Ő általa áldás leszünk ennek a világnak. Most is azok vagyunk, mert emlékeztek, hogy azt mondta, hogy úgy fényék a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Mi a világosság fiai vagyunk, mi a sötétben világító szövétnek vagyunk ebben a világban. Nálunk van reménység és öröm, és dicsőség és szeretet. Nem miattunk, ő miatta, igaz, mert ő lakik bennünk a szívünkben. De amikor a megdicsőült testünkben, amit ugye megkapunk abban a pillanatban, hogy elragad bennünket, a megdicsőült testünkben ámulatos dicsőség lesz. Azt mondja, hogy olyanok leszünk, mint ő. És ezt el se tudjuk képzelni most, de ebben a világban őt fogjuk képviselni. Részt veszünk az ítélet tételben, és utána az uralomban, az Úr Jézus Krisztussal együtt. Teljes jogú feleségként, most így mondom, igaz? Teljes jogú, tehát egy feleségnek ugyanazok a jogai vannak, mint a férjének, szerint a kép szerint, hogy a biblikusan, mert egyek, egy test. És a gyülekezet Krisztussal együtt a dicsőségre van elhívva. És ezt, van, ahol a Pál beszél erről, de most nem akarok már odalapozni, de ezt mi el se tudjuk képzelni, hogy ez a mi osztályrészünk. Nekünk ez olyan, tudjátok, és itt van, hogy nem probléma, nem baj, mert Isten nem értették azok az első tanítványok se, hogy egyáltalán mire hívja őket. Nem értették meg, hogy kik ők igazából. Aztán a Szent Szellem mindig adott kijelentéseket. És nekünk ugyanez a helyzetünk, hogy sokszor olyan elképzelhetetlenek tűnnek ezek a dolgok, meg olyan távolinak tűnnek, hogy hát igen, ez majd egyszer lesz, de most a kőkemény realitások talaján kell állni, és ezt meg azt meg kell cselekedni, meg nem tudom. De tudjátok, hogy ez csak a gyengeségünk jele, mert Isten bízik az ő munkájában, és mi is bízhatunk ő benne. És elengedhetünk dolgokat, amiket el kell engedni. És megragadhatunk dolgokat, amiket meg kell ragadni hitben, ahogy beszélt erről a Beni, hogy megragadjuk hitben ezt a valóságot. Amikor Noé megépítette a bárkáját, volt valaki, aki látott akkor esőt előtte. Senki nem tudta elképzelni, hogy ez micsoda. Meg nem tudták elképzelni, hogy tényleg az egész földet egy özönvízzel tudja borítani. És ő hitben építette a bárkát, igaz? És így vagyunk mi, hogy hitben nézünk az Úrra, és hitben járunk vele, és hitben gondolkozunk a menyegző napjáról, és arról, amikor ő elvisz magával, és hitben járunk, hitben élünk. De hát tudjátok, de az Úr Jézus mondta, hogy az utolsó időkben úgy lesz, mint a Noé idejében, hogy esznek, isznak, házasodnak, és nem veszik az eszükbe, hogy mi is következik. És így van most. Így van most. De nekünk van egy bárkánk. Az Úr Jézus Krisztus a bárka. Ő az ajtó. Emlékeztek? Ő az ajtó. És az az időszak, ami elkezdődött ott az első gyülekezetben, ő volt az ajtó a gyülekezetbe. Még egy utolsó gondolatot hozok elétek. Az az időszak, amiben mi éltünk, a gyülekezet időszakja, ez a kegyelmi időszak, ez véget fog érni, és ő vele ér véget, amikor ő visszajön értünk. Ő az ajtó nekünk a mennybe. És a következő fázisban úgymond megint ő rajta keresztül lépünk be, és az egész világ.